Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 23. Zsoltárnak az első versét. A 23. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel, énekeljük a 165. számú dicséretünket. A 165. számú dicséretnek mind a 6 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a Jelenések könyvének 22. részéből, a 8. verstől a rész, a könyv és a Biblia végéig. Én, János, hallottam és láttam ezeket, és amikor hallottam és láttam, leborultam az angyal lába előtt, hogy imádjam őt, aki megmutatta nekem ezeket. De ő így szólt hozzám: vigyázz, ne tedd, mert szolgatásad vagyok neked és testvéreidnek, a prófétáknak, s azoknak, akik megtartják e könyv igéit, az Istent imád. És így szólt hozzám: ne pecsételd le e könyv prófétai igéit, mert az idő közel van. Aki gonosz, legyen gonosz ezután is, s aki a bűntől szennyes, legyen szennyes ezután is. Aki pedig igaz, cselekedjék igazságot ezután is, és aki szent, legyen szent ezután is. Íme eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint. Én vagyok az alfa és az omega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Kívül maradnak az ebek, a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Én, Jézus küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag. A lélek és a mennyasszony így szól: jöjj! Aki csak hallja, az is mondja: jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Én bizonyságot teszek mindenkinek, aki a profécia eme könyvének beszédeit hallja, ha valaki hozzátesz ezekhez, arra az Isten azokat a csapásokat bocsátja, amelyek megvannak írva ebben a könyvben. Ha pedig valaki elvesz e profétai könyv igéiből, attól az Isten is elveszi osztályrészét az életfájából, a szent városból és mindabból, ami megvan írva ebben a könyvben. Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: bizony, hamar eljövök. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Ámen. Hallottuk Isten igéit Szentírásból, jöjjetek, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked a te kegyelmedért és a te szeretetedért, amelyet meglátunk az életünkben, és megismerünk a te igédben. Köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket, és megtartottál bennünket. Hálát adunk ezért a mai napért, ezért az ünnepért, azért a lehetőségért, hogy nem csak a konfirmandusaink, hanem mi magunk is rólad bizonyságot tehetünk. Urunk, köszönjük neked a szülőket, akik biztatták a gyermekeiket. Köszönjük a gyermekeket, akik engedtek a szülőknek, és engedtek a te hívásodnak, hogy közelebb jussanak hozzád, téged jobban értsenek, téged jobban szeressenek. Urunk, add meg mindannyiunknak, hogy a te igéd által így kerülhessünk mindannyian te hozzád közelebb. Hogy a tieid lehessünk, neked éljünk, és téged szolgáljunk ebben a világban. Urunk, dicsőítünk téged, hiszen egyedül te vagy szent. Légy segítségül, hogy Isten tiszteletünk és egész életünk a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk, szólj hozzánk és szólíts meg bennünket. Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 155. dicséretet énekeljük. A 155-ös számú dicséretünket énekeljük. A 155. dicséret így kezdődik. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott igeszakaszban Jelenések könyve 22. részében, a 17. vers részletében így. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, kedves konfirmandusaink, kedves vendégeink! Nem olyan régen gyülekezeti kiránduláson voltunk Diósgyőrben, ebben a gyönyörű várban, várkastélyban, amit felújítottak, újjáépítettek, ami valamikor a királynék jegy ajándéka volt. Nem csak a várat néztük meg, hanem mindenféle kiállítások és interaktív tartalmak is találhatók ott, amelyekkel ellátták. Az egyik helyen nagyon érdekes dologról volt szó, az alkimistákról, akik megpróbáltak, hát a legismertebb róluk az, hogy aranyat próbáltak készíteni mindenféle dolgokból. Én is körülbelül ennyit tudtam róluk úgy helyből, de ahogy megnéztem ott a kiállítást, kiderült, hogy egy-két más dolog is érdekelte azért őket, például az örök életnek a titka, hogy hogyan lehet az ember örökké élő ebben a világban. Ez a hely jutott eszembe, amikor itt az élet vizéről olvastam. Hát lesz majd erről is szó, hogy végül is nem kell az alkimistákhoz menni az örök életnek a vizéért, hanem úgy tűnik, hogy ehhez ingyen is el lehet jutni. Először arra gondoltam, hogy nem a napi ige környékéről, hanem valami nagyon biztatót vagy útmutatót szeretnék adni. Van egy kedvenc igém, ez a ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg elmétek megújulásával. Milyen jól el lehetne mondani ezt annak az okán, hogy a konfirmandusaink most kezdik a hivatalos egyháztagságot, a gyülekezeti tagságot, és milyen jól fel lehetne sorolni, hogy mennyi kihívás vár ránk, mennyi feladat, és hogy hogyan kell megélnünk a keresztény hitünket. De aztán arra gondoltam, hogy annak semmi értelme nincsen, hogyha itt az elvárásokat soroljuk föl, és azokat a dolgokat, amelyeknek a keresztény embernek meg kell felelnie. Nem úgy értem, hogy nincs értelme, mert hogy nincsenek ilyen elvárások, vannak, de ugye a levegőbe lógnak. Hadd térjek megint vissza a diósgyőri várnak az esetére, gyönyörű lovakterembe álltunk, és a hölgy, aki vezetett bennünket, azt mondta, hát 3 évvel ezelőtt még a levegőbe állnánk itt, mert hogy nem létezett az az egész szint. Mi is kicsit így vagyunk ezzel, a levegőbe állunk itt, hogyha csak arról van szó, hogy azokat az elvárásokat akarjuk megismerni, amit az Isten emberének, az Isten népének követnie kell. A levegőbe állunk, mert a dolgok nem ezzel kezdődnek. Az Isten nem úgy jelent meg Jézus Krisztusban az evangéliummal, hogy Jézus elkezdte sorolni az elvárásokat. Nem úgy jelent meg, hogy felsorolta azt, hogy mi az, amit rosszul csinálnak. Volt ilyen is egyébként, ő keresztelő János volt, és bűnbánatra hívott, annak is megvan a helye, de az Úr Jézus megtérésre hívott, és arra, hogy fogadjuk el az Istennek a kegyelmét. Ő általa az evangélium, az örömhír jelent meg, az örömhír pedig az, hogy a dolgoknak nem kell úgy lenniük, ahogy az ember látja és ahogyan tapasztalja, nem kell úgy lenniük, ahogyan a világ akarja, hanem lehet úgy is, ahogyan az Isten akarja. Lehetnek a dolgok úgy is, hogy mi mégis Isten gyermekeivé leszünk, annak ellenére, amilyenek vagyunk, annak ellenére, hogy ezt nem érdemeljük meg. Úgyhogy arra gondoltam, hogy bizony ne hagyjuk ki azt az alapot, amin megállunk, ne a levegőbe álljunk, hanem arról beszéljünk, és arra figyeljünk, és az igénk is erre buzdít, ami a legfontosabb, ami mindenek előtt van, és amiből a többi következik. Ne a végeredményről, hanem arról, ahogyan kezdődnek a dolgok a mi számunkra, ahogyan elindul a mi hívő életünk. Mert a mi hívő életünk nem azzal indul el, hogy mi döntéseket hozunk. Nem azzal indul el, hogy mi rátalálunk Istenre, hanem azzal indul el, hogy Isten minden időknek előtte hozott egy döntést, rólunk is. Hozott egy döntést, hogy ő akar bennünket, hogy szeret bennünket, és elfogad minket. És ugye ez a döntés, amit Isten meghozott, ami által mi az övéi lehetünk, és ami miatt az Úr Jézust is elküldte, ez nem nagyon a mi érdemeink szerint volt, sőt egyáltalán nem az szerint volt, hiszen még meg sem születtünk, még tenni se tudtunk semmit azért, hogy Isten szeressen bennünket. Sőt, hogyha még tovább megyek, ugye Isten mindenről tud, nem csak arról, ami megtörtént, nem csak arról, ami a szívemben van, nem csak arról, amit gondolnak az emberek, nem csak azoknak a titkoknak az ismerője, amit terveznek az emberek a világon, hanem a jövendőnek is az ismerője, tudta, hogy milyen életem lesz. Tudta a bűneimet, tudta a hibáimat, tudta a hitetlenségemet, az álhatatlanságomat, tudta azt, hogy mennyiszer fogom megtagadni őt, és fogok elfordulni tőle, amikor bizonyságot kellene tenni mellette. És ennek ellenére, hogy mindezt tudta rólam, azt mondta, az enyém vagy. Azt mondta, hogy szeretlek téged, és azért küldöm Jézust, hogy megváltsalak téged. Ez mindennek az alapja. Istennek a mindent elsöprő, megelőző szeretete, amellyel megelőzött bennünket, esélyünk sem volt, hogy felzárkózzunk ehhez a szeretethez. Egyetlen reménységünk van, hogy ezt el tudjuk fogadni, hogy ennek örvendezni tudunk. Úgy gondolom, erről is szól ez az igen. Erről is szól, aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Az élet vize, amely ugyan nagyon egyszerűnek hangzik így, hogy a víz, és hát talán szebben hangozna, hogyha az élet bora lenne, vagy pedig az élet kólája, vagy az élet gyümölcsleve, hogy egy kicsit legyünk egészségesebb életmódot is propagálók, de mégis itt egyszerűen csak az élet vize szerepel. Az élet vize, amely mégis a legfontosabb, és amely nélkül nincsen az élet. Persze, könnyű nekünk, magyaroknak, azt mondta valaki, egy szakértő, hogy mi nem is értjük ezt az egész víz problémát, ami ezen a világon van, mi egy nagy vizes lavóron ülünk. Vagyis, hogy itt a Kárpát-medencében van elég víz. Itt nem kell aggódni amiatt, hogy nincsen víz, esetleg amiatt kell, hogy másoknak is megtetszik majd ez a vizes lavór, másoknak is szimpatikus lesz, hogy megszerezzék azt a vizet, ami most még csak a miénk, vagy legalábbis azt gondoljuk róla. Szóval a víz meghatározó dolog az ember számára. Tudjuk, hogy az életnek egy fontos része. Sokáig ki lehet bírni éhezve, anélkül, hogy ennénk. De nagyon rövid ideig lehet kibírni ivás nélkül, víz nélkül. Sőt, vannak olyanok, akik eleve azt mondják, hogy az egyik fő problémánk az, hogy keveset iszunk. De többet innánk, akkor a szervezetünk az egyensúlyban lenne, sokkal inkább megkímélnénk a szervezetünket a betegségektől, vagy megerősítenénk a szervezetünket. Szóval a víz egy fontos dolog, még akkor is, hogyha nem annyira látszik jelentősnek. Bár a víz sokat értékelődött fel. Emlékszem, hogy amikor a rendszerváltás környékén ugye megjelentek a palackozott vizek, akkor csodálkozva pillantottunk rá. Hát miért vennénk a boltban vizet, hogyha a csapban is van? Mert sokkal inkább valami üdítőitalt, vagy ilyesmit szerettünk volna venni, és akkoriban a vizek, azok nagyjából egy árban voltak az üdítőitallal, és nem igazán értettük. Milyen érdekes, hogy mára, hogy megváltozott ez a kereskedelemben, és felértékelődött a víznek az értéke ebből a szempontból is. A víz tehát az, ami nélkül nincs élet. Nincs élet, szükségünk van rá. Bár, hogyha a bort emlegetjük, arra is szükségünk van, és itt az úrvacsorai jegyre gondolok elsősorban, amely Jézus vérét jelképezi, és amely megtisztít bennünket, mármint a Jézus vére a bűntől, de a víz, ami éltet. Azt mondja Isten, hogy a vizet ingyen adja. Ugye milyen érdekes, hogy sok helyen nem lehet iható vizet kapni, vagy a csapból, a kutakból, hanem helyette vásárolni kell. Magától értetődőnek tűnik, hogy van víz. Azt gondolom, hogyha olyan helyzetbe kerültünk, amikor igazán nagyon szomjasak voltunk, és nem volt elég víz a környéken, akkor kezdtük el értékelni. Ahol ez a Jelenések könyve és a bibliai történetek játszódnak, és ahol mindez lezajlik, ott elég sok sivatagos terület is van. És ott bizony hosszú ideig lehet úgy menni, hogy nincsen kút, nincsen víz. Ugye valaki emlékszik a ősatyáknak a korára, itt Ábrahám, Izsák, Jákob és gyermekeinek az idejére, akkor bizony látjuk azt is, hogy az egyik fontos része az életnek az volt, hogy megfelelő kutat kellett találni, amiből ők is ihattak, meg az állatok is ihattak. Voltak száraz kutak is, biztos emlékszik mindenki, Józsefet is, és egy ilyen száraz kutba dobták bele eredetileg, mielőtt eladták volna az egyiptomiaknak. Bizony, a víz nagyon fontos része volt annak, hogy hogyan lehet élni, és hogyan lehet megélni. Azt mondja az ige, hogy Isten az élet vizét adja. Az élet vizét adja ingyen azoknak, akik akarják. Az élet vizét, az örök életnek a vizét, amely itt mint egy jelképes, és elmondja azt, hogy úgy lehet örök életünk, úgy lehet üdvösségünk, hogyha ezt Istentől kapjuk. Úgy lehet, hogyha elfogadjuk tőle az ő kegyelmét és az üdvösséget. És ez mindennek az alapja, hogy Isten az ő szeretetével felajánlja nekünk a bűnbocsánatot, felajánlja nekünk azt, hogy Jézus Krisztusért megbocsátja a bűneinket, viszont el kell tudni fogadni. Azt mondja, aki szomjazik, jöjjön. Számomra ez egy nagyon fontos rész, nagyon fontos üzenet, hogy oda kell menni ehhez a vízhez. Oda kell menni, nem úgy van, hogy ránk öntik, és akkor utána mindenkinek jut belőle, hanem van egy kicsi rész, a víz ott van, de érte kell menni. A víz ott van, de el kell menni, mert különben éhen halunk, szomjan halunk, különben nem lesz örök életünk, hogyha nem megyünk. Aki szomjazik. Ki az, aki szomjazik? Ki az, aki vágyik Isten jelenlétére? Ki az, aki találkozni akar vele? Ki az, akinek fontos az Istennek a szava? Azt gondolom, hogy itt látszik, hogy az Isten nem akarja ránk erőszakolni a kegyelmet. Azt mondja korábban a könyv, amit felolvastunk, illetve ez a szakasz, hogy aki gonosz, legyen gonosz ezután is, aki szent, legyen szent ezután is. Én ezt úgy értelmezem, hogy nem azt mondja Isten, hogy ne legyen változás az életünkbe, hanem azt mondja, hogy ő nem akar erőszakoskodni ezzel. Van lehetőség dönteni, de ezt a döntést nekünk kell meghozni. Senkinek nem kötelező az üdvösség, senkinek nem kötelező az örök élet. Lehetőség. Lehetőség az, hogy az övéi legyünk, lehetőség az, hogy vele járjunk ebben a világban. Ezt a lehetőséget Isten nyitotta meg, ő adta meg nekünk, erre válaszolhatunk és követhetjük őt. Ez az, amire hív bennünket is. Ez az alap, az Istennek a döntése. hogy van lehetőségünk szeretni őt, van lehetőségünk követni őt, és hozzá tartozni ebben a világban. És természetesen ez hozzá kell tennünk azt is, hogy mindez azzal jár, hogy elvehetjük az ő áldását, elvehetjük az ő javait, elvehetjük mindazt, amivel meg akarja ajándékozni az életünket. Isten teszi ezt lehetővé, és ő adja nekünk. Aki szomjazik, jöjjön, mondja az ige. Isten hív bennünket magához, és mi pedig mehetünk. Ez a hívás hangzik, hangzott a konfirmandusoknak, de hangzik mindannyiunknak. Ha szomjazunk, ha vágyunk az Isten szeretetére, a bűnbocsánatra, az Isten kegyelmére, arra, hogy helyreálljon az a kapcsolat, ami az ember és az Isten között eredetileg is volt, akkor az a dolgunk, hogy menjünk, mert mehetünk, van erre lehetőség. Isten maga nyitott utat. Sőt, nem csak hív, nem csak vár bennünket, hanem ingyen adja az életvizét. Talán ez a legnehezebb az egészben, elhinni, hogy mindez ingyen van. Általában a dolgok nincsenek ingyen. Vagy ami ingyen van, az már gyanús. Azt hiszem, ezzel mindannyian így vagyunk. Amit ingyen akarnak adni, az valahol valami nem stimmel. Hiszen ott valaki mégiscsak valamit szeretne, valami haszonra szert tenni. Mindannyian tudjuk, semmi nincsen ingyen ebben a világban. És milyen furcsa, hogy ezzel szemben azt mondja az ige, hogy ingyen van. Az Isten szeretete, a bűnbocsánat ingyen van. Sokan szeretnének valamit, békességet a szívüknek, sokan szeretnének harmóniát az életükbe, szeretnék rendezni a kapcsolatukat a nem láthatókkal, a neme világival, hogy itt is rendezett legyen a kapcsolat, és sokan nagyon sok pénzt költenek erre. Tanfolyamokon, különféle kurzusokon, fizetős programokon, előadásokon, amelyeknek megkérik az árát, sokan nagyon sok pénzt költenek erre. Olyan emberekhez mennek el, akik azt hirdetik magukról, hogy ők képesek megmondani azt, amire szükségünk van, amit meg kell tennünk. Olyan könyveket vásárolnak jó drágán, amelyek majd a boldogsághoz elvezetnek bennünket. Mindenki ezt hirdeti, jó pénzért ezt is meg lehet venni. Az igazság az, hogy különösen nehéz ilyenkor elhinni, hogy a kegyelem az ingyen van. A kegyelem az nem kerül pénzbe. A kegyelemért nem kell egész életünkben gürcölni. A kegyelem az nem olyan, amelyet csak a kiváltságosok kaphatnak meg. A kegyelem az valami egészen más. Képzeljük el, hogy az Isten nem személyválogató, és mindenkinek odaadja. Nem csak azoknak, akik sikeresek ebben a világban, és ez a siker mondjuk látszik a palotákon, meg látszik azon a sok pénzen, amit el tudnak költeni. Nem csak azoknak van, akik meg tudják fizetni, akiknek megvan a megfelelő állásuk ahhoz, hogy előteremtsék a pénzt. A kegyelem nem csak nekik van. Isten nem személyválogató. Sőt, mondok még valamit. Ez a kegyelem nem azoknak van, akik úgy gondolják magukról, hogy ők elég jók. Úgy gondolják magukról, hogy ők elég tisztességesek, vagy az átlagnál jobbak. Nem. Azoknak is van, akik felismerik, hogy mennyire rosszak, bűnösök és érdemtelenek. Én úgy emlékszem, és bizonyára meg tudják erősíteni a testvérek is, hogy az Úr Jézus senkitől nem fordult el. Nem fordult el azoktól, akik bűnösök voltak, azoktól, akiktől mindenki más elfordult. Ott volt az Zákeus története, a konfirmációs vizsgán is előkerült ez a történet. Ott volt ez az ember, akit Jerikóba senki sem szeretett, vagy legalábbis gondolom a szükebb családján kívül senki sem szeretett. Még azt se engedték meg neki, hogy mivel apró termetű, előre mehessen, amikor egy látványosság, egy híres ember Jézus ment keresztül a városon, hanem szégyen szemre egy fára kellett felmásznia, hogy meglássa Jézust. És mégis az az ember, akit megvetettek, és jogosan, még egyszer mondom, tehát nem arról van szó, hogy itt volt valaki, akit rosszul ismertek, de a lelke mélyén milyen jó volt. Ez egy rossz ember volt. Hát amikor elmondja, hogy mit fog jóvá tenni, akkor derül ki. Ha valakitől valamit kizsaroltam, azt mondja, négyszeresét adom vissza. Hát sok minden lehetett ott, és a vagyona felét még a szegényeknek adja, hogyha ez így kellett válaszolni. ez nem volt egy jó ember, ez a Zákeus. És mennyi nem jó ember, mennyi bűnös ember, mennyi elveszett ember volt még a történelem során, akit megérintett az Isten szeretete, akit megérintett az evangélium, az ingyen kegyelem, hogy ennek nem kell így lennie, hogy Isten akar, tud változtatni az ő életén is, és el lehetett fogadni. Nem személyválogató az Isten, nem a érdemeinktől, nem a helyzetünktől függ ez a kegyelem. Ingyen adja nekünk is, ha akarjuk. De, ahogy mondtam, nem fogja ráerőszakolni senkire. Nem fogja sarokba szorítani az életünket, legalábbis reméljük, hogy nem így alakul, hogy a végső szükség esetén fogunk Istenhez kiáltani, hanem kínálja most ingyen, kínálja mindenkinek, hogy igyék, és hogy legyen élete. Legyen élete ebben a világban, és legyen örök élete. Hogy az üdvösséget, a kegyelmet elnyerje, elnyerjük. Hogy a miénk legyen. És hogy ennek van következménye is természetesen, hiszen nem csak egy jövőbeli szép kilátásról szól az evangélium, hanem arról, hogyha Isten kegyelme a miénk, hogyha az örök élet a miénk, hogyha megértettük, hogy Isten szeret bennünket, feltétel nélkül szeret bennünket, akkor eljutottunk egy olyan biztos pontra, ahonnan másképp láthatjuk önmagunkat, a világot, és másképp láthatjuk a másik embert és a küldetésünket, az egész helyzetünket. Önmagunkat is másképp láthatjuk, már nem kell azon izgulni, hogy értékesek vagyunk-e, vagy mire vagyunk képesek, hogy attól függjön-e a mi életünk, attól függne a mi megítélésünk Isten előtt. Hát tudjuk, hogy azok vagyunk. Krisztus drága vére jelzi, hogy értékesek vagyunk Isten előtt. Mindegy, hogy hogy alakult az életünk, talán nem pont úgy, ahogy szerettük volna. Nem pont azok a dolgok történtek meg, amiket eredetileg elterveztünk. Lehet, hogy nem így akartuk követni az Urat, mint ahová jutottunk. De végső soron mégis Isten kezében készen van a kegyelem. Készen van az életnek a vize, készen van az örök élet. És hogyha így van, akkor már most ezzel a nyugalommal, ezzel a békességgel tekinthetünk erre a világra. Akkor már nem azt fogjuk hajtani, hogy mennyire szeretnek bennünket mások, hanem az Istentől kapott szeretetet tudjuk osztani, a megbocsátást, a kegyelmet, tudjuk továbbadni a békességet, azt, amit elnyertünk Istentől. És akkor eljuthatunk oda is, hogy nem úgy tekintünk erre a világra, mint ami olyan, amely egyszerűen ítéletre való, hanem úgy, mint ami megmentésre való. Amiben Isten azért munkálkodik, hogy eljusson azokhoz is, akik talán most még az ellenségei, talán most még a bűnnek a szolgái, talán most még pontosan az Isten népe ellen szólnak és cselekednek. Isten nem azt akarja, hogy őket mi felettük most ítéletet mondjunk, annak is eljön az ideje, hanem azt akarja, hogy most értük imádkozzunk, hogy értük is bizonyságot tegyünk, és ebben a világban Isten gyermekeiként éljünk, őt kövessük, hogy meglássa a világ, hogy eljött az Úr Jézus, és mások is eljuthassanak erre a kegyelemre. Aki szomjazik, jöjjön, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Isten adja ezt a lehetőséget, hogy így lássuk, másképp lássuk önmagunkat, a világot, másképp lássuk a kapcsolatainkat, más helyzetbe kerüljünk. Ingyen, nem kell drága tanfolyamokra beiratkozni, csak elfogadni a kegyelmet. Azt mondtam, nem elvárásokat akartam sorolni. Remélem, sikerült elmondani, hogy igazából a mi életünknek a forrása az Isten kegyelme, a szeretete, a Jézus Krisztusban kapott megváltás. Az e felett való öröm, és ez ad nekünk erőt ahhoz, hogy igyekezzünk Isten útját követni, hozzáragaszkodni, és azt tenni, nem kényszerből, nem valami fajta teherből, hanem örömmel és hálából, örvendezve és gyönyörködve az Úr törvényében, amit az Isten akar, ami az Isten akarata. És arra emlékeztet ez az ige bennünket, hogy Isten adja az életvizét. Nekünk adja, adni akarja másnak is, akiket elhívott, fogadjuk el, aki szomjazik, jöjjön, ne késlekedjem. Amen. Isten igéjének meghallására válaszoljunk egy énekkel a 395. dicséret első versét énekeljük, Isten szívén megpihenve, így kezdődik. helyünkön maradva csendesedjünk el, és a mi lelkünk kéréseit, hálaadásait vigyük Isten elé imádságban. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a szívünket közös imádságra. Urunk, Istenünk, mennyei édesatyánk, ilyen jó volt hallani, hogy Te gondoskodsz azokról, akiket elhívtál és kiválasztottál. Urunk, ez az ige emlékeztet bennünket arra, hogy a vízre szükségünk van, az élet vízére szükségünk van, amely Te nálad van. Urunk, attól, hogy sokszor legyen szomjúság bennünk a Te igédre, a Te üzenetedre, szeretetedre és kegyelmedre. És add meg nekünk a Te szent lelked által, hogy a szomjúságunkat a Te üzeneted elvegye, és mi tudjunk ismerni téged úgy, ahogyan szükséges. Urunk, adj erőt a mindennapokban követni téged, hogy ehhez a nagy ajándékhoz mérten tudjunk élni, szeretni, küzdeni, imádkozni, másokra is odafigyelni. Hálát adunk neked, Urunk, konfirmandusainkért. Megköszönjük a fiataloknak családjait, szüleit, nagyszülőket, azokat, akik imádságban hordozták őket. Köszönjük, hogy indítottad őket, hogy megismerjenek téged, közelebb kerüljenek hozzád, és hogy vallást tegyenek rólad, a te néped, a gyülekezet közössége előtt. Köszönjük felnőtt konfirmandusainkat, akik hitüket vállalják a közösség előtt, és szolgálatukkal is hozzájárulnak a Te neved hirdetéséhez. Urunk, kérünk Téged, hogy amikor imádkozunk a nehéz helyzetben levőkért, hallgass meg. Így hozzuk eléd a gyászoló családoknak a szomorúságát, akiktől az elmúlt héten búcsúztunk. Így hozzuk eléd, Urunk Istenünk, betegeinknek a nehézségét és küzdelmeit, azokat a testvéreket, akik nem tudnak most itt lenni, vagy ha itt is vannak, betegséget hordoznak, kérünk, adj nekik erőt a mindennapokban. Imádkozunk, mennyei édesatyánk, minden megkeresztelt gyermekért és felnőttért, hogy a te kegyelmed valóság lehessen az ő életükben. Könyörgünk gyülekezetünkért, az előttünk levő evangelizációs hétért, annak az áldásaiért, a pünkösdi ünnepért, imádkozunk református egyházunkért, ezért ebben a világban a keresztény bizonyságtételért, magyar hazánkért, Urunk Jézus Krisztusért, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünkkel fejezzük be a mostani alkalmat, az áldás és a himnusz előtt. A záró énekünk a 434. dicséret, Vezess Jézusunk. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.